Igen, Pema volt, a szerzetes, aki ugyancsak az apátsághoz igyekezett. Felhoztam a teádat, Rinpoche, mondta mosolyogva, és előre nyújtotta az ezüst teáskannát. Tettem bele fagyút is, jó sokat, és lisztet. A démonok éjszakája ez a mai. Kitöltötte a teát a fületlen csészébe, és bal kezével alátámasztva jobb karját szertartásosan felém nyújtotta. Elvettem a csészét, és meg akartam köszönni, de már nem volt sehol. Lenéztem a sátrakhoz vezető ösvényre, üres volt, csak saját nyomaim világítottak az erős holdfényben. Behunyt szemmel szürcsöltem a teát, s amikor kinyitottam, már a csésze sem volt a kezemben. Elmosolyodtam, és ismét lehunytam a szemem. Korábban még meghökkentettek Pema trükkjei, az egy hónap alatt azonban, amíg velem utazott, hozzájuk edződtem. Társai szerint Pema képes volt a levegőben repülni, s kizárólag csak szellemi energiájával tárgyakat mozgatni. Lehet, hogy nem is Pema hozta a kanna teát, hanem az asztrál teste? Lehet, hogy a teli kanna a levegőben érkezett hozzám? Lehet, hogy nem is teáztam? Elmosolyodtam, s amikor takarom széle akadt a kezembe, már meg sem lepődtem. Ez is Pema mesterkedése. Majd holnap, ha felébredek, beszélek a fejével. Évek óta élek tibeti szerzetesek körében, nem eszem meg az ócska varázslatait. Majd holnap beszélek a fejével. Most azonban aludni kell. Majd holnap. Jó éjszakát, hegyek! Jó éjszakát, Istenek! Jó éjszakát, élet! Nem tudom, mit álmodtam, talán semmit, mintha szélesen csillogó vizek felett repültem volna hangtalanul. Egész lényemet betöltötte a csodálatos csillogás, a fodródzó szelíd ezüst, a soha véget nem érő hatalmas tér. Ahogy visszatudok emlékezni, nem akartam semmit, csak örökké ott szállni az ezüst felett. Soha vissza nem fordulni, soha meg nem állni, soha nem gondolni semmire. Csodálatos halkzene töltötte be minden pórusomat. Nem mondtam ki, de sejtettem, hogy a világ felett járok, talán a nirvánában, s amit hallok, nem lehet más, mint a szférák zenéje. Aztán egyszerre csak durva alattas hang tépte szét ezt a felfoghatatlan gyönyörűséget, mint amikor részek szénhordó munkás piszkos keze beletép a csipkefüggönybe. A végtelen ezüst hullámzani kezdett alattam, egyre ingerültebb magasságokba emelkedve, s lelkem mélyén éreztem, hogy hamarosan vége szakad a varázsnak, és nem is leszek részese soha többé. A kegyetlen durva földi hang végig száguldott az ezüstös ragyogás felett, halott hullámokat hagyva maga mögött. A ragyogás megmerevedett, fénye kihúnyt, s mire lenéztem, már színtelen, fénytelen, élettelen aszfalt sivatag húzódott alattam. Az üvöltés, mert akkor már világosan felismertem a hangot, folytatódott, s én szárnyaszegett angyalként zuhanni kezdtem lefelé. Kiabáltam, megpróbáltam kitárni a szárnyamat, mert mintha szárnyam is lett volna, de semmi nem segített. Kiáltoztam, imádkoztam, fenyegetőztem, aztán megnyugodtam. A sivatag jégmezővé változott, s amikor belezuhantam a hóba, harsogó kacagással fogadta be a testem. Valaki az arcomba vágott, ismét felhangzott a kiáltás, és a szférák zenéjét elnyomta a szél vad sziszegése. Fájdalmas nyögéssel az arcomhoz kaptam, és felébredtem. Hóban feküdtem arccal lefelé. Amikor elaludtam és elzuhantam, megütöttem a fejem. Ha nem ébreszt fel a fájdalom, talán már nyugodtan hallgathatnám a szférák zenéjét odafenn. Megtöröltem a homlokom, és megpróbáltam felegyenesedni. Nehezen ment, végül mégiscsak sikerült. Bár a lábaimat még nem tudtam használni, kezem kinyúlt, és magam elé kotort egy kis hókupacot. A kialakult reflexeknek megfelelően dörzsölni kezdtem vele az arcom és a fülem. Akkor tértem egészen magamhoz, amikor éreztem, hogy ismét megindul bennem a vérkeringés. Ujjaim megmoccantak a kesztyűben, s lassan, nehézkesen feltápászkodtam. Maitreya és ti 33 buthák, ez az ostoba és nagyképű Pema majd a halálba rángatott. Ismét rajtam csiszolgatta hipnotizőri képességeit. Ha lemegyek a táborba, Beleszimatoltam a levegőbe, nem éreztem a füstölő szagát, sőt a párolgó tea illatát sem. A hold óriási tányérként függött az égen, mögötte a kancsen zöng a fenyegető tömbje. Úristen, ez nem a kancsen zönga. Pema, mit csináltál, Pema? Felugrottam. Ez a pillanat volt az, amikor végérvényesen megmenekültem a fagyhaláltól. Villámgyors gondolatok cikáztak végig fagyos agyamon, hiszen nem Nepálban vagyok, hanem... Hol is az ördög vigyel? Ez nem a kancsen zönga. Megszállottként ugráltam a hóban, verdestem a kezem, és énekeltem, ahogy a torkomon kifért. It's a long way to Tipperary. Az első sor után már tudtam, hogy Svájcban vagyok. A második után, ami előttem magasodik, nem a kancsen zönga, hanem kistestvére a Spitzhorn. A harmadik után, hogy majdnem megfagytam, és hogy tovább kell mennem felfelé, ha törik, ha szakad. Mire a strófa végére értem, már arra is emlékeztem, hogy ma van a vérfarkas éjszakája. Minden álom volt. A halálhoz közeli álom, amire visszatudtam emlékezni, csak a durva hang nem, amely visszarángatott a valóságba. Keserű, a süvítő szélen át is áthatoló, fájdalmas és dühös üvöltés volt, a sebzett farkas hangja, mintha Rajkumar Singh rejtőzött volna egy fatörzs mögött. Kihúztam a revolverem a zsebemből, és fittyet hányva fagynak, hóviharnak, előre vánszorogtam az ösvényen. Éreztem, hogy hó darabok hullanak a csizmaszáramba, és a megolvadó hó azonnal rá is fagy az oknimra. Az ösvény velencei tükörként verte vissza a holdsugarakat, s a fenyőerdő süvöltése hátborzongató gyászzenét szolgáltatott a félelem és a halál éjszakájához. Elértem addig a pontig, ahonnan már hegymászó felszerelés nélkül nem mehettem tovább. Megtorpantam, és megpróbáltam gondolkodni. Igaz, hogy Frank Zöllner szerint csákányt is vittek magukkal és kötelet, de ilyen időben Isten kísértés neki vágni a csúcsnak. Valószínűleg csak egy kisebb szakadékba akartak leereszkedni, vagy felmászni egy nem túlságosan meredek sziklafalra. Penn soha nem említette, hogy ért a hegymászáshoz, és Dot sem. Egymásra csúszott jéglapok tornyosultak az orrom előtt. Felkaptam a fejem. Egy néhány száz méterrel felettem meredező szikla kiugrásról zuhanhattak le. Összegörnyedtem és becsúsztam mögéjük. Így kezdődik a lavina, valahonnan lezuhan egy fél kilós jéglap. Idáig jutottam természettudományos fejtegetésemben, amikor ismét felhangzott a farkas üvöltés. Közvetlen a közelemben, mintha pár méterről üvöltött volna a fülembe a farkas. Megperdültem. Nem volt mögöttem senki, csak a szikrázó holdfény és a süvöltő szél. Felpillantottam. Fejem felett sziklatömbök húzódtak, meredek párkányok, vékony kitüremkedések, szélszaggatta sziklafüggönyök. Ezek verték vissza a hangot, s szórták szét a teknőben, amelyben feküdtem. A sziklateknő, amelyben az ösvény a csúcs felé vezetett, vagy 100 méter hosszú és 30-40 méter széles lehetett. Az ösvény sziklatömbök és jégtorlaszok között kanyargott, s a szikrázó hómező ismeretlen magasságában veszett el. Vetettem egy pillantást a teknő túlsó széle felé is. A 10-15 méter távolságban húzódó párkány után pokolian mély szakadék következett, fenekén borókaliget húzódott, óriási fenyőkkel tarkítva. Néhány nappal ezelőtt láttam először a hegynek ezt az oldalát a meredek sziklafallal. Müller szerint itt terül el a megveszett hegymászók paradicsoma. A teknő végén óriási kőtöm zárta el a hasadékot. Hivalkodva fürdött a holdfényben, mintha óriási fóka lett volna, amely csak iszonyú erőfeszítéssel vonszolta ki magát a tengervizéből. Ismét felhangzott az üvöltés. Kinyújtottam a nyakam a jégtorlasz mögül, s első pillantásom egy fekete, elnyúlt árnyékra esett, amely a sziklatömb mellett feküdt mozdulatlanul. Nem kellett soká töprengenem, hogy kitaláljam, ember fekszik a sziklatömb alján. Éppen fel akartam állni, hogy a segítségére siessek, amikor felbukkant a szikla mögött a vérfarkas. Semmi kétség, maga a farkas ember volt, teljes életnagyságban. Feje farkas fej, vicsorgó és